Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szép pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 188. dicséretünket. A 188. dicséretünk így kezdődik. E pünkösd ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Gyülekezet foglaljon helyet. És folytassuk Isten tiszteletünket, énekelvén a 463. dicséretünk valamennyi versét. A 463. dicséretünk így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. ami segítségünk, pünkösdi ünnepszentelésünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első és azt követő verseiben. És amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ültek mindenikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amit a lélek adta nekik szólaniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek után pedig ez az zúgás lőn, egybegyűlt a sokaság és összezavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólani. És az első korintusi levél a második fejezetéből a hatodik és következő versek alapján így szól Isten igéje. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek a bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Amely bölcsességet a világ fejedelmei közül senki sem ismert. Mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Hanem amit megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket megvizsgál, még az Istennek a mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az embernek lelke, ami benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek a lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk, és ezeket prédikáljuk is. Nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja fel az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel azok csak lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig a Krisztus értelme van. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a békés pünkösdi ünnepeket, amiket ajándékoztál nekünk. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket mindenféle gonoszságtól, gonosz cselekedettől. Ha látjuk a világban levő drasztikus és tragikus dolgokat, akkor csak szüntelen hálát tudunk neked adni, hogy velünk voltál és visszatartottad a gonoszt. Urunk, hogyha nem működne a te általános kegyelmed, ami féket jelent a fenevad számára, akkor láthatnánk, hogy milyen a gonoszságnak az ereje, meg a hatalma. És köszönjük, hogy te bölcsen igazgatod a dolgokat, és te tudod, hogy hol mit engedsz meg, és hol fékezed meg a gonoszság erejét. Köszönjük, hogy nálunk ezt megtetted itt a hazánkban, és kérünk, hogy ez a te jóságod, ami bennünket körülvesz, és a rendkívüli kegyelmed, hadd indítson bennünket megtérésre. Hiszen ismerjük az igét, amit olvasunk, hogy az Isten szeretete megtérésre indít bennünket. És köszönjük, hogy a te szereteted ilyenkor, pünköskor még jobban átölel bennünket. Még jobban megtapasztaljuk és átéljük. Amikor arra emlékezünk, hogy miként jött el a sebesen zúgó szél zendülése kíséretében a te drága szent lelked erre a világra, a gyülekezetbe. Ha látjuk a leírást, hogy miként jelentek meg a kettős tüzes nyelvek, hogy mindenki saját maga részesüljön a Szentlélek ajándékában. És a te szereteted szorongatta őket. És ettől indítatva jöttek ki, és hirdették a te nagyságos dolgaidat. Úgy köszönjük, hogy pünköskor bennünket is a szent lelket különösképpen körülvehet. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelkeddel járd át a mi szívünket, lelkünket. Hadd legyen olyan, mint a szél zúgás, ami jön, és halljuk, és megtapasztaljuk hitünk által. És hadd részesüljünk személy szerint egyen-egyenként a te drága ajándékodban és ajándékaidban. És közben hadd mondhassuk el, hogy milyen jó nekünk a te szereteted, annak az átélése. Köszönjük, hogy velünk voltál, és olyan sok erőt jelentett számunkra a te szent lelked jelenléte. Köszönjük, hogy ez volt vigasztalás a gyászolóknak, erősítés az erőteleneknek. Látod csüggedéseinket és kicsinyhitűségünket, te szent lelkeddel növeld bennünk az irántad való bizalmat, hogy rád bízzuk életünket, szeretteinket, jelenünket, jövőnket, mostani állapotunkat, és így legyen mi nekünk békességünk, és közben hadd tapasztaljuk meg, hogy megőrző bennünket, és azokat, akiket nekünk adtál. Köszönjük az igét is, amit adtál. Az otthoni csendességeinkben az igét, amit adtál itt a szószékről, amikor hangzott az evangélium, és köszönjük azt az igét, amit adtál mi nekünk most erre a mai vasárnapra. És köszönjük a te beszédedet, ami eljut a mi magyar népünkhöz, akárhol lennének is országhatáron belül, vagy országhatáron kívül. Köszönjük, hogy az elszakított részekben is hangzik az ige, és magyar nyelven zeng az evangélium szava. Köszönjük, Urunk, hogy a hit hallásból van, és ezt lehetővé tetted az ige hirdetések által is. Kérünk, hogy az igét hadd vegyen hatalmat, ami magyar népünk szívében, lelkében, vezetőkben és közemberekben, és most különösképpen azokban, akik a szószékről hallják a te beszédedet. Hallgass meg imádságunkat, édes atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 369. dicséretünk első versét. A 369. dicséretünk így kezdődik: Jöv el, Szentlélek Úristen, lelkünk vigassága.
Vigassága, szívünknek bátorsága, adjad minden éveidnek, te szent ajándékodat. Jöv el, vigasztaló, szent lélek is.
Fennállva hallgassuk meg az ígét. az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a János evangélium 14. fejezetében, a 21. versben. Aki engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Aki engem szeret, kijelentem magamat annak. Kedves igehallgató gyülekezet, pünkösdi gyülekezet, a textusomban hangsúlyos az, hogy kijelentem magam annak, vagyis arról szeretnék szólni ezen a pünkösdi Isten tiszteleten, hogy Isten szent lelkének ez a munkája hogyan is valósul meg, hogyan jelenti ki magát Jézus a Szentlélek által. Alaptételként fölállítottam azt, hogy Jézus iskolájába járunk, ahol a Szentlélek a tanítómester. Ez egy igei gondolat, de Kávi János megfogalmazta, hogy az az iskola, ahol a Szentlélek tanít, az a Biblia iskola, Biblia iskolája, a Jézus iskolája. Ahhoz, hogy ezt a pedagógusi munkát el tudja végezni a Szentlélek, a külső feltételeket kellett biztosítsa. Szükség volt ahhoz, hogy előkészítse a tananyagot. Így adta az igét. És a Szentléleknek ezt a munkáját nem tudjuk elég értékelni. Ez egy rendkívüli munkája a Szentlélek. Ez kifejezetten a Szentlélek munkája, hogy az ige létrejött. Tehát, hogy Isten adta az igét, adta a Bibliát, ezt a 66 könyvből álló Ó és Új Szövetséget, ezt az Isten szent lelke is lette, vagy inspirálta. Ez kifejezetten a Szentlélek munkája volt, amint embereket előkészített, felkészített, adta nekik az Isten akaratát, valahogy a gondolatukba beleírta, akár képeket mutatott nekik, vagy szavakat mondott. Tény az, hogy ezek felfogták és megértették, hogy mi az Isten akarat, és utána leírták. És az Isten szent lelke végig ott volt a Szentírás keletkezése folyamán, mint aki inspirálta és ihlette ezeket az iratokat. Tehát itt a Szentlélek munkáját láthatjuk a kijelentésben, hogyha Jézus iskolában járunk, legyen, miből tanulunk, adta az igét. Azután Isten Szentlélek gondoskodott arról, hogy mindig azon a nyelven adja az igét, ami a világnyelv volt. Így, amikor leírták a zsidó Bibliát, akkor Nagy Sándor ideje után gondoskodott arról a Szentlélek, hogy az akkori világnyelven olvasható legyen. Tehát az Ószövetséget le kellett fordítani a görög nyelvre. Így mindenki olvashatta, legalábbis a Földközi-tenger medencéjében, annak a vidékén, mindenki olvashatta a Szentírást, Ószövetséget görög nyelven, ezt nevezték Szeptuagintának. Mivel a világnyelv Jézus idejében a koiné volt a görög, ezért gondoskodott róla, hogy görögül írják le az Új Szövetséget. Tehát, hogy érthető nyelven legyen meg Istennek a kijelentése. Tehát a kijelentés alapszövege legyen meg, ez a Szentlélek munkája volt. Amikor a görögöt felváltotta a latin nyelv, akkor szintén Isten lelkének a munkája volt az, hogy egy jeromost megbízott, vagy felövezett és készített arra, hogy a Betlehembe lefordítsa az akkori világnyelvre, a latinra az egész Bibliát, ekkor keletkezett a Vulgáta. Tehát Isten szent lelke azt akarja, hogy megértsük az Istennek a szavát, tehát megvan a szó, de azt, hogy érthetően tudjuk olvasni, mindig az érthető világnyelven volt ez lefordítva. Utána pedig jött a reformáció, és Isten lelkének az volt az akarata, hogy minden nép a saját nyelvén olvassa a Bibliát, és sorban megszülettek a nemzeti nyelveken levő bibliafordítások. Már korábban az előreformátorok is ezt a programot képviselték. Akár Walt Péter, aki franciára fordította, akár Béda Venerabilis, aki angolra kezdte fordítani, akár Wycliffe, meg Hus, meg minden, lefordították a nemzeti nyelvre, és úgy prédikáltak. Mert Isten azt akarja, hogy érthető szó legyen, el kell, hogy mondja a saját nyelvünkön az ő akaratát. És így, csak így szóból ért az ember, és ismert szóból ért az ember. Mert hogyha latin a mise szöveg, vagy latin a prédikációnak a szövege, az egyszerű ember azt nem értette a középkorban. Mixátnak van egy nagyon jó kis regénye, egy Tóth faluban játszódik, ahol a szomszédoknak a neve egyik a Szekula, másik a Bakula. Szekula József, meg Bakula József. És a Szekula uram a plébánosnak 10 szopós bárányt ad ajándékba, megígéri. 10 szopós bárányt adok ajándékba, hogy ettől kezdve a mise után nem az én nevemet emlegeti, hanem a szomszédomét. Hogy ne azt mondja, hogy Szekula Szekulórum, hanem azt mondja, hogy Bakula Bakulórum. Örökkön örökké. Nem tudta, hogy mit jelent az örökkön örökké, csak az, hogy a saját nevét emlegetik. Tehát ezért Isten azt mondta, hogy a saját anyanyelveden hangozik az, hogy megértsed, hogy miről van itt valójában szó. Ezért Isten gondoskodott arról, a Szentlélek gondoskodott arról, hogy miután megírta, megiratta, lediktálta az Ó és Új Szövetséget, utána mindegyik ember saját anyanyelvén hallja az evangéliumot, mert ez az Istennek az akarata, hogy eljusson hozzánk az ige. És a pünkösdi történet ugyanezt mondja. A nagy sokaság, aki együtt van, azon álmélkodik, és azon csodálkozik, hogy ki a saját anyanyelvén hallja az Isten nagyságos dolgait. Mert ez történt, hogy miután a Szentlélek lejött és létrehozta az egyházat, tehát itt van a Szentlélek, és itt van a keresztény gyülekezet, és az apostolok megtelnek Szentlélekkel, kijönnek az utcára, és mondják azt, amit Isten ad nekik, és az a csoda történik, hogy miközben ők mondják valamilyen módon az Istentől az üzenetet, ki a saját anyanyelvén hallja az Isten nagyságos dolgait, a pártusok és médek és az elámiták, és akik laknak Kappadóciában és Egyiptomban és Ciprusban és a római jövevények, és mindenki a saját anyanyelvén hallja. Tehát a Szentléleknek ez volt a munkája, hogy ha Jézus iskolájába járunk, akkor legyen tananyag, ami érthető, és legyünk képesek arra, hogy felfogjuk, hogy mit jelent ez, hogy az Isten beszéde eljusson hozzánk, és ismerjük azt az üzenetet, amit nekünk át akar adni. Különben a pedagógusnak az alap feladata régen, a pedagógus szó, az azt jelenti, hogy ő volt az az iskola mester, tulajdonképpen, aki oda vezette a gyereket az iskolába. És gondoskodott arról, hogy a gyermek mindenben meg tudja tanulni a rábízott dolgokat, tehát oda vezetni. Hát ez nem csak arról gondoskodott a Szentlélek, hogy legyen tananyag és legyen iskola, hanem arról, hogy emberek oda menjenek. Tehát a Szentléleknek van egy ilyen munkája, hogy bevezet az Jézus iskolájába. A Szentléleknek van egy ilyen munka, hogy oda vezet a Jézus tanítványai közé, hogy bevezet bennünket abba a közegbe, ahol az ő tanítványai vannak. Lehet, hogy ez egy elemi nagy megtapasztalás volt valaki számára, amikor életébe először került a Jézus gyülekezetébe. Talán megrettent, de aztán arcra borulva imádta az Istent. Tehát a Szentléleknek van egy ilyen munkája, hogy megragad bennünket, és oda vezet az iskolába, hogy egy olyan közegbe a Jézus tanítványai közé vezet, ahol kezdjük megismerni azt az utat, amit ő ajánl mi nekünk, hogy nekünk el tudja mondani azokat a titkokat, amiket el akar mondani, hogy a kijelentést odaadja. Lehet, hogy kezdetben ez csak ilyen külső dolgokban nyilvánul meg, de aztán mélyebbre kell mennünk. Ilyen külső példa erre professzor dr. Nagy Barna, a híres sárospataki teológiai tanár, aki egyik legkiválóbb latinos teológusként volt számon tartva, hogy egy kisgyermek korában, vagy gimnazista korában majdnem megbuktatták latinból. És egy nagy szégyen volt, mert ugye ő a gimnázium volt, az apja meg szintén a teológián már professzor volt. Hát hogy néz ki, hogy ez a fiú megbukik latinból? És annyira ránehezedett ez a dolog, hogy bement ott a fészerbe és letérdelt. Ezt az özvegye mondta el én nekem. Hogy akkor a kisfiú bement oda a fészerbe és letérdelt, és megkért az Úr Jézust, hogy tanítsa meg őt latinul. És tényleg az Úr segítette őt. Tehát Isten szent lelke ilyen dologban is tud segíteni, hogy külső dolgokban is meg tudjuk tanulni, amire szükségünk van, hogy Isten lelke megmutatja az az utat, hogy hogyan, és hát tudjuk, hogy milyen kiváló latinos lett később. Tehát Isten szent lelke elő külső dolgokban segít, de ott is kijelenti magát, itt vagyok, rám bízhatod magadat, bízzál bennem. De mélyebbre kell mennünk, mert itt többről van szó. Itt nem azt kell megtanulnunk, amit a nem hívő társainknak ugyanígy meg kell tanulni. Nem azt kell megtanulni, ami egyszerűen világi tananyag, és nem azt kell megismernünk, hanem azokat a titkokat kell megismerni, amiket Isten készített mi nekünk, vagy amiket gondolt rólunk. És erről szól a korintusi levélben levő leírás is, ahol láthatjuk, hogy Isten bizonyos dolgokat ki akar nekünk jelenteni a Szentlélek által, aki Jézus iskolájában a tanítómester. És hogyha már belekerülünk a Jézus iskolájába, és a Szentírás a tananyag, és már nem csak külső dolgokat akarunk megismerni, hanem Isten titkait, amiket elkészített mi nekünk, és most ki akar jelenteni, akkor ez egy állandó kijelentésre, szorulást jelent. Vagyis állandóan abban kell élnünk, hogy Uram, ma is jelents ki nekem a te akaratodat. Ne csak az intellektusomhoz, az eszemhez jusson el, hanem az egész lényemet járja át a te lelked munkája. Ezt a Szentléleknek ezt a kijelentő munkáját a világi ember nem ismeri. A világi ember, az Isten nélkül élő ember nem ismeri, mert neki más a tanítómestere. Mert a világi embereknek is vannak tanító mesterei. És erről beszél a korintusi levél, a felolvasott igerész, a 1. Korintus 2.8-ban, hogy a bölcsességet szólunk, de nem e világnak a bölcsességét. És nem is e világ veszendő fejedelmeinek a bölcsességét szóljuk, hanem az Istennek a bölcsességét. Ezek szerint a világ veszendő fejedelmeinek van bölcsessége. És ez a bölcsesség, ez merőben különbözik attól a bölcsességtől, ami az Istené, és ezt a világi bölcsességet van, ami kijelenti a világi embereknek, de nem tudja kijelenteni az Istennek a bölcsességét. Ez egy másfajta bölcsesség. A veszendő fejedelmeknek a bölcsessége. Voltak ilyen nagy filozófus fejedelmek, ilyen nagy szellemi óriások, akik egy-egy gondolattal, egy korszellemet tudtak elindítani és meghatározni. Sok ilyet emlegethetek a mai világunkban is, de hát most nem filozófiai órát tartok. Tény az, hogy miközben a világi bölcsesség mondja maga dolgait, egyre inkább nyilvánvaló, hogy ez nem az Isten bölcsessége, mert épp ebben a részben, vagy a levélben Pál apostol azt mondja, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? De nyilvánvaló, hogy itt óriási ütközés van a világi bölcsesség, és a Isten szent lelkének a bölcsessége között. Nem, de nem bolondságát tette Isten a világnak bölcsességét. Tudnilik, a világnak a bölcsesség olyanokat mond, amik akadályozzák az embert abban, hogy üdvösségre jussanak. A világnak a bölcsessége az eltakarja az Isten bölcsességét, mert azt mondja, hogy az ember jó. Éppen a humanista felfogás, a humanizmus alapgondolata, az ember jó, az emberben megvan minden jóra a képesség, és az emberben van minden jóra a megoldás, és a Biblia meg azt mondja, hogy nem jó az ember. Nem azt jelenti, hogy nincsenek jó emberi tulajdonságai, lehet jó családanya, és lehet jó hazafi, meg minden vonatkozásban sok erényt felmutathat valaki. De amikor az üdvösség kérdéséről van szó, amikor bűn kérdéséről van szó, akkor az ember Istenhez nem állhat meg. Akkor kiderül, hogy az ő nagy bölcsessége is, ami Istentől eltakarta, elzárta, az éppen az üdvösség ellene volt. A világ bölcsesség azt mondja, hogy élj a magad elgondolása szerint, és akkor az vagy a jó Istennek is bizonyára tetszik. A vallásossággal kapcsolatban is van a világnak egy bizonyos bölcsesség. A kezembe került egy nagyon érdekes svájci lap, ez a Zürichi kantonnak a Kirchenbotéja. Valaki ajánlott, hogy milyen szenzációs lap ez. És akkor egyik cikket megtaláltam ebbe, ami azt mondja, hogy a címe az, hogy úgy gondolom, hogy a Jóisten alapja véve elégedett lehet velem. Mondja ez a színész, akiről egy nagyon érdekes riportot készítenek, és elmondja azt, hogy a vallással való kapcsolattal az volt jellemző, hogy mindig laza volt a kapcsolata az vallás illetően. Zürich kantonban őt fel egy Zwingli János gyülekezetbe konfirmált is, annak idején többször járt templomba, attól kezdve már csak karácsonykor, esküvőkkor és temetések alkalmával. Hiszek egy Istenben, és jól érzem magamat, ha leülhetek egy templompadban, akár egy díszes katolikus templomban, akár egy puritán református templomban ülök. Istennel beszélek ilyenkor, mint nem valami öreg emberrel, hanem egy magasabb instanciával, egy magasabb személlyel, vagy magasabb hatalommal. Egyszer visszaemlékszik, hogy Madeirában fél óra hosszabb templomba volt, és ott elbeszélgetett Isten dolgaival, és ennyi. És az utolsó kérdésre azt mondja, tudnék a kérdés, azt mondja, hogy ha most Isten elé kellene állnia, kérdi a riporter, akkor mit gondol, hogy a jó Isten mit mondana magának? És arra azt válaszolja, hogy azt hiszem, hogy egészen elégedett lehet azzal a móddal, ahogy én értem. Talán azt mondaná, hogy kicsit sokat dolgoztál, de hát az ember miért ne csinálja azt, amit olyan szívesen csinál? Meg mindenben nem lehet eleget tenni. Úgy gondolom, hogy a Jóisten elégedett lenne azzal a móddal, ahogy éltem. Hát testvérek, mi nyilvánvaló, hogy nem döntjük el senkinek sem a üdvösségét, mindenkiért csak imádkozunk, meg a mérleg nem a mi kezünkben van. A mérleg az Isten kezében van, és ő méri meg az embereknek az életét, meg a lelki életét. De hát azért bizonyos normákat tudunk a Bibliából, hogy nem úgy van ez, hogy ahogy a zenész úgy táncol, úgy zenél, ahogy én fizetek neki, az Isten se úgy gondolkozik, ahogy én akarom, hogy gondolkozzon. Tehát azért a Bibliában le vannak fektetve bizonyos normák. Na, ez a világ bölcsessége. Ez egy tipikus példa arra, hogy ilyen a világ bölcsessége. És azt mondja, a veszendő fejedelmeknek a bölcsessége, és akik a veszendő fejedelmek bölcsességét hallgatják, akkor azok el fognak veszni. És ezzel szemben az Jézus iskolájában egy másfajta bölcsességet tanulhatunk. Egy olyan bölcsességet, amit ha követünk, akkor megtartatik az életünk. Megnyerjük az életünket. A jelen való életünket és az örök életünket is. Tehát láthatjuk, hogy a világ iskolájában van tananyag és vannak sugallatok, amik jó megtanítják az Isten nélküli bölcsességet. Azt, ami veszedelmet jelent. A Szentlélek pedig bennünket, mint igazi pajdagógosz, be akar vezetni a Jézus gyülekezetébe, az ő iskolájába, ahol a szerinte való bölcsesség nekünk üdvösséget és örök életet ad. És ha már bemegyünk ebbe az iskolába, hogyha a Jézus tanítványai vagyunk, akkor hallhatjuk Jézusnak azt a szavát, ami a textuson volt, a János evangélium 14. részének a 21. verse, ahol Jézus kijelenti azt, hogy aki szeret engem, azt én is szeretem, és kijelentem magamat annak. És ez egy nagyon nagy kijelentés, egy nagyon nagy üzenet. Hogy ha az Úr Jézus szeretjük, akkor kijelenti magát nekünk. Ha nem szeretjük, akkor nem fogja kijelenteni magát. De hogyha szeretjük az Úr Jézust, akkor a szeretet kapcsolatban, a szeretet közösségben mindig többet és többet megtudunk az ő gondolatairól, mindig többet és többet megmutat önmagáról. Aki engem szeret, annak jelentem ki magamat. Ők, akikről eddig beszéltem, akik a világ bölcsessége szerint élnek, nem szeretik Jézust, és így nekik nem jelenti ki magát. De most maradjunk ennél, most már Jézus iskolájában, hogy hogyan jelenti ki a Szentlélek minekünk, Istennek ezt a bölcsességét. János evangéliumában sok helyen olvassuk azt, hogy Jézus ezeket a titkokat majd a Szentlélek által minekünk elmondja. És eljön a Szentlélek, majd kijelenti ezeket a dolgokat. Eljön a Szentlélek, és eszetekbe juttatja azokat, amiket én mondtam ti nektek. Az Szentlélek eljön és megtanít titeket mindenre. Eljön a Szentlélek és meggyőz titeket minden vonatkozásban. Tegnap említettem az Isten tiszteleten, hogy eljön a Szentlélek és megfed, ez a szó, az ellenkeny, görög szó, azt mondja, meggyőz titeket az ő igazságáról. És közben a saját titkait elmondja és kifejti. Itt azt olvassuk a Korintusi levélben, hogy elmondja az apostol, hogy az, amint az ember lelkének a dolgait az ember lelke tudja, úgy az Isten lelkének a dolgait, vagy az Isten titkait maga a Szentlélek tudja. A Szent Háromság Istennek a csodálatos titkait, azt a Szentlélek ismeri legjobban, ezért ő jelentheti ki mi nekünk. És amikor a fejezet végén azt mondja, hogy mi nem e világ bölcsességét vettük, hanem az Istenét, nem e világnak a lelkét vettük, hanem az Istennek a szent lelkét. Amikor elmondja azt, hogy bennünk a Krisztusnak értelme van, akkor azt jelenti, hogy egy olyan pozícióba kerülünk, olyan lelki helyzetbe kerültünk, ahol a Szent Háromság Isten harmadik személye azokat a titkokat tudja elmondani, amik ránk tartoznak, amik a Szent Háromság Istenen belül találhatóak, így beszél azokról is, amik ránk vonatkoztak. Akkor, amikor mi még nem éltünk, amikor kiválasztott bennünket, amikor elhatározta, hogy meg fog teremteni bennünket, és tudta azt, hogy nekünk üdvösségre van szükségünk, és Jézus felvállalható, hogy értünk, meg fog halni, és hogy Isten kezdettől fogva szeret bennünket, előbb szeretett minket. Ezeket mind kifejtés elmondja mi nekünk, ezeket a titkokat. De a Szentlélek nem csak a Szent Háromság Isten bizonyos titkait jelenti ki mi nekünk. Nem csak azt mondja el, hogy milyen az Isten, hogy ki az Isten, hanem a Szentlélek Isten, amikor kijelenti ezeket a dolgokat, akkor az emberről is elmondja, hogy ki az ember, milyen az ember az ő szemében. És ez nagyon-nagyon fontos. Az Isten ismeret és az ember ismeret. A Jézus iskolájában először megtanuljuk, hogy ki az Isten, az ő ismeretére vezet a Szentlélek. Utána pedig következő leckeként elmondja ezt, hogy kicsoda az ember. És valójában Isten tudja elmondani, hogy kicsoda az ember, mert ő tervezett meg bennünket, ő teremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára. És nekünk voltak éppen nem az fontos, hogy a világ bölcsessége mit mond rólunk. Nem az segít nekünk, hogy az Isten nélküli bölcsek kijelentést adnak, hogy milyen az ember. Csak példát hozok. Ha csak a lélektan különböző irányzatait vesszük, ott elmondják, hogy milyen az ember. elmondják, attól függ, hogy milyen világnézetük van azoknak a vezető pszichológusoknak. Valaki azt mondja, hogy az ember egy tulajdonképpen egy evolúciós képződmény. Ez lenne az ember. Sir Francis Crick és társai, a molekula biológusok elmondják azt, hogy az a biológiai determináltság képviselő, hogy az ember a DNS kódra visszavezethető biokémiai gépezet. Mások azt mondják, hogy az ember a freudi felfogás szerint freudi ösztönlény. Másik az felfogás az ember az, aki egy kollektív, tudattalan vonzásában és megmagyarázhatatlan közegében él. Vagy ezt továbbfejlesztve, hogy a saját tudattalanjának a állandó kontrollja alatt és veszélyeztetettsége és befolyásoltsága alatt él, amit nem is tudsz szabályozni. Sok mindent mondanak, hogy milyen az ember, és ez nem megnyugtató. És ez mind a világ veszendő fejedelmeinek a bölcsessége. A Szentlélek egész mást mond az emberről. A Szentlélek kijelenti, hogy ki az ember. Az ember bűnös, és csak az Isten tudja őt megváltani. És az embernek szüksége van megváltóra. Az egészségeseknek, akik alapjuk véve jók, és meg tudják oldani a dolgaikat, nincsen szükség megváltóra. Jézus mondta, hogy nem az egészségesekhez jöttem szabadítól, hanem a betegekhez, és nem az igazakat hívom megtérésre, hanem a bűnösöket. A Biblia elmondja azt, hogy az ember megváltásra szorul. Azt is elmondja, hogy saját maga nem tudja az ember önmagát megváltani. Erre képtelen. Mert nincs olyan alkotó eleme a mi személyiségünknek, ami ne került volna bűn hatása alá. Ezért mondja Pál apostol, tudom, hogy nem lakik én bennem semmi jó. Viszont a Szentlélek azt is elmondja, hogy Isten szereti ezt az embert, és újjá akarja formálni, hogy az isteni kép más, az imágó dei ismét felragyogjon ő rajtól. Tehát a Jézus iskolájában megtudjuk, hogy milyen és ki az Isten, megtudjuk, hogy milyen és ki az ember. És a kettő hogy kerül egymással kapcsolatba. És mindez a kijelentés által történik. Miközben Isten fia Jézus szeret bennünket, mi szeretjük őt, belekerülünk az ő kijelentés világába. Amikor Isten, mintha félrehúzna egy függönyt, vagy egy leplet, és látom azt, ami eddig el volt takarva, ez történik, amikor Isten kijelenti magát. Hogyan? Úgyhogy a Jézus szava eljut hozzám, hogy olvasom a Bibliát. Mert mondom, Kávin szerint is a Szentlélek a Bibliában tanító mester. Olvasom a Szentírást, és Isten hihetetlenül meg tudja áldani a csendességeinket. A konfirmandusoknak is azt mondtam, hogy naponta egy kis szakaszt olvass el, vagy néhány verset olvass el a Bibliából. Nem kell nagyon sokat olvasni, de naponta szokd meg, hogy egy-egy ige verset elolvas, egy-egy gondolatot elolvasol, az Isten szól hozzád, és kijelenti magát neked. Te pedig imádságban felelsz, akkor te ő neki mondod, ami a szívedben van, és megvan a kapcsolat Isten és az ember között. Miközben olvasom az igét, a Bibliámat, és van egy ilyen nagyon olvasott Bibliám, mert naponta olvasom a Bibliát, akkor Isten szent lelke közben ezt a munkát végzi, hogy mivel szeretem a Jézust, azért olvasom az ő beszédét, közben ő kijelenti magát én nekem. Beszélgetek az Isten dolgairól, mert a kijelentésnek az egyik közege további az, hogy miközben beszélgetünk ezekről a dolgokról szabad beszélni, ezekről kell is beszélni, Ez a legfontosabb, hogy ezekről beszélgessünk. Az Isten dolgairól beszélgessünk, akitől minden függ, aki a mi lételemünk, aki nélkül semmi nem történik a mi életünkben, aki meggyógyít, aki velünk van a nyomorúságunkban, aki megvigasztal. Tehát ezekről a dolgokról kell beszélnünk. Az életnek egy olyan területe ne legyen, ami egy Istennek ne lenne helye, ahol ne tudnánk Isten akaratát keresni. Közben kijelenti magát nekünk. A másiknak a bölcsessége által. A másik jobban megértett valamit, mint én. És közben Isten szent lelke kijelenti magát mi nekünk. És az ige hirdetés közben. Hogyha Isten megadja, hogy vannak olyan ige hirdetők, akik valóban az igét hirdetik. Akik olyanok, mint Mózes, hogy élő igét kapott Istentől, és azt továbbadta. Azt olvassuk, hogy élő igét adott az ő szájába. Ez kicsit inspiratív dolog. Ez kicsit az inspiráció tevékenység, amikor valaki megkapja az Isten akaratát. Nem írunk mi lelkészek és prédikátorok új Bibliát. De az olvasott ige, a Bibliából olvasott ige megelevenedik a szívünkben, és hogyha Istennek tetszik, akkor ezt az élő igét a másiknak is a szívébe helyezi. Még azt sem mondom, hogy mindenkinek egyszerre, mert az egy ébredési helyzet lenne. De ott ülök, és a mellettem levő nem is sejti, hogy az Viva Vox Dei, az Istennek az élő szava eljutott hozzám. Bejutott a szívnek és a léleknek megoszlásáig. És ott elérte azt, amit nem akartam Istennek megmutatni. De ő eltalálta, és megfogott, és megrázott. És azt mondom, hogy nem maradhat így az életem, és meg kell változnom, amikor Isten kijelenti magát nekem, miközben egy prédikációt hallgatok. Manapság a prédikációk egyre rövidebbek. Manapság a prédikációk nem olyan jelentősek, meg nagyon sokszor nem az Isten igéjét hirdetik, hanem sok minden más bölcsesség hangzik a szószékeken. Az Isten igéjének hirdetése, az Isten igéje, ezért Isten kijelentést ad a Biblia szavai, hogyha a szószékre kerülnek, Isten kijelentést ad. Ez azért szószék, mert itt az Isten szava szól. Az a szó az Isten beszéde, és Isten kijelenti magát a gyülekezeti alkalmakban, hogy egy gyülekezetbe tartozom, és társok vagyok azoknak, akik az Isten beszédét megtartják. És Isten lelke közben tanít, és kijelent nekünk csodálatos dolgokat. Még csak azon érdemes elgondolkozni, és már tényleg a végére kell érek ezzel, az utolsó üzenete, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten készített nekünk. Hanem, amit meg van írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, amit az embernek szíve meg se gondolt, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. És ez valami csodálatos távlatokat sejtett, és ez azt jelenti, hogy Isten az övének rendkívül sok ajándékot készített. Ez azt jelenti, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy ránk akarja árasztani minden ajándékát, és szinte nincs erre emberi szó vagy kifejezés, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, hogy ki vagy te és ki vagyok én, hogy az Isten mi nekünk ajándékot ad. Köszönöm, és nem érdemeltük meg, és kik vagyunk mi, hogy Isten olyan ajándékokat mond, amiket szinte nem lehet elmondani és kifejezni, és ezeket készített a mi számunkra. Ezeket talán még nem adja oda mi nekünk, noha tökéletes ajándékokat ad az Úr az övéinek. Mert minden tökéletes ajándék az Istentől, az Atyától jön. De sejtünk sok mindent, és kicsit elcsábul a szívünk, akkor arra gondolunk, hogy Isten milyen csodálatos világot készített a mi számunkra. És ez már most elkezdődik a hívő ember életében, aki szüntelenül Jézus iskolájában a Szentlélek folyamatos kijelentésében él. Amen. A megkezdett 369. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 369. dicséret harmadik verse így kezdődik, távoztasd el mi lelkünknek hitetlen sötétségét. Imádkozzunk. Miközben ezeket a szavakat halljuk, Urunk, és a hozzánk lehajló szeretetedet éljük át, közben szinte arra gondolunk, hogy mennyire méltatlanok vagyunk mind erre, és a te kegyelmedet, és a te hozzánk lehajló szeretetedet tudjuk csak dicsérni, áldani és magasztalni. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted a Szent Lelket, és a te titkaidat kijelenti, és a titkaikból kiporciózza nekünk, amit el kell, hogy mondjon, amire nekünk éppen szükségünk van. És így kapunk tőled tanítást, biztatást, bátorítást, és vigasztalást, és erőt, hogy az előttünk levő úton végig tudjunk járni, és közben lehessünk, és maradhassunk. Úr Jézus, a te tanítványaid, akiket szüntelen lelked által felvilágosítasz, és akik a te szüntelen, újabb és újabb megjelentő és kijelentő munkádban élünk. Ezt köszönjük neked, Úrunk, és kérünk, hogy így vezess bennünket a te gyülekezetedben. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik kívánnak élni a szent vendégséggel, az ének alatt maradjanak bent és járuljanak a szent asztalhoz. Hirdetem az előttünk levő alkalmakat. Kedden már nem tartjuk meg a dolgozók biblióráját. Én azon a délutánon a Kávin idősek otthonában tartok előadást. Csütörtökön 5 órakor a szokott időben a bibliaórát megtartjuk. Kitettük a nagy persejt is, azt a nagy fa dobozt, abba a pünkösdi adományokat a testvérek belehelyezhetik, amit szívük és lelkük diktál. A következő vasárnapra készülünk már most, és már egy idő óta. Ez lesz a családi csendes napunk, aminek a délelőtti része az hittan és egyéb évzáró alkalom, ahol különféle zeneszámok hangzanak el, ha meg tudjuk szervezni, az énekkar énekel, és a hittanosok egy kis szolgálattal állnak majd közöttünk. A délutáni alkalmat jövő vasárnap 3 órakor kezdjük, tehát a csendes nap 3 órakor folytatódik, amikor egy nagyszerű előadót hallgatunk meg, dr. Nagy Beáta, Debreceni Egyetemről, gyermekpszichológus. Egy keresztény nőtestvérünk, aki ki vagyok én, és életem és példáim hatása a rám bízottakra címen tart előadást. Egy komoly, mély keresztény előadásra számítunk, amiről utána lehet beszélgetni, tehát mindenféleképpen mindenkit buzdítok, hogy pont 3 órakor legyünk itt, hogy el tudjuk kezdeni, hiszen délután még más programunk is lesz, csak azt megemlítem, hogy bográcsolással fejeződik be a templom kertben a csendes napunk, mint minden esztendőben, és erre is örömmel készülünk. Erre egy regisztrációs díjat kérünk, 200 forintot Margitka testvérünknek fizessünk be. A lényeg inkább az, hogy feliratkozzunk, hogy tudjuk, hogy hány főre kell főzni. Tehát ilyen szempontból várjuk a jelentkezéseket. A kiáratnál, tehát a Margitka testvérünknél lehet jelentkezni, majd a cintérénbe vár bennünket, és egy meghívót ad Szigel Éva testvérünk minden érdeklődőnek. Még azt megemlítem, hogy jó lenne, hogyha süteményt hoznánk, mint ahogy mindig hozunk is. A nőtestvérek készítenek süteményt, hogy a bogrács gulyáshoz, vagy ételhez ez is járuljon. A mögöttünk levő héten, pénteken presbiteri gyűlésen megválasztottuk a presbiter választó bizottságot. Ennek tagjai a lelkész vezetésével dr. Dékány Tibor és Császár Péterné testvérünk, ők azok, akik a presbiter jelöléssel kapcsolatban bármilyen információt és javaslatot elfogadnak. Az ő eskütételük a következő vasárnap délelőtt az Isten tisztelet keretében lesz. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 369. dicséret 4. és 5. versét. A 4. verset valamennyien énekeljük. Az 5. vers éneklése alatt távozhatnak azok, akik most nem kívánnak úrvacsorázni. A 369. dicséret 4. verse így kezdődik. Jövel, gerjeszt fel szívünkben, szent szerelmednek tűzét. A 436. dicséretünk első 3 versét énekeljük. Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit, vacsorához mégy Jézushoz, hivatalos vagy te itt. este.